words, then comes the blessed things.
Okay, so see you, Phil. See you, Liz. This is Phil. This is Liz. I'm Baylor. Hi, Baylor. Baylor Fog for Detach. So Phil and Liz, Phil used to be my student pastor. It's hard to believe I was young once.
Tehát nagyon-nagyon rég, egy messzi-messzi galaxisban Phil volt az én ifjúsági hitoktatóm és vezetőm.
And he's just lovely. We know him. He's come here. They visited us lots.
Ismeritek, egy nagyon kedves, szeretetre méltó ember. Látogatott is már meg bennünket itt Magyarországon. Nem Phil, ismeretlen nekünk.
Phil also works at Muller's. Have you heard of a guy called George Muller? George Muller.
Ismeritek, emlékezetesnek te George Miller neve? Vagy emlékezte George Millerre?
Phil, he's a good Christian guy. Who's dead?
Belevaló keresztény férfi emberről van szó.
Phil works in that institute. Well, he'll give a better description than me giving a bad description about that.
Lehet, hogy jobb, hogyha ő mondja el, hogy hogyan is kapcsolódnak ők.
This is the first time we've ever done something like this.
Nos, Phil legnagyobb ölövére, mint ahogy ezt lehet látni. Ez az első ilyen alkalom, hogy így neten keresztül tartjuk meg a tanítást.
No pressure.
Abszolút nincs rajta szegény Phil semmiféle teher ennek ezzel kapcsolatban, nem is látszik semmi ilyesmi az arcán.
So I'm gonna pray and then I'm gonna hand over to Phil and Liz and Balázs. I'll make sure that you can see Balázs with the camera. Balázs is gonna translate for you guys. Just to be warned, Balázs is a lawyer, so he talks a lot more than you.
Igen. Tehát, hogy én fogok fordítani, majd próbálok úgy beállni, ez az, hogy lássatok, tök jól nem láttok, most egy kicsit jobban láttok, oké, valami ilyesmi. Én fogok fordítani. Nézzétek el ezt nekem.
Cool. I'll pray. Lord Jesus, thank you for Phil and Liz and Balázs. Thank you that all three are tall. And your blessing is on tall people and short people. And Lord, I just pray that today we just learn from you. Give us something new from your Bible and your words. And Lord, I pray that, yeah, that our technical stuff holds together, that we grow as a church and we grow in love for you. Amen.
Amen. Köszönjük, Uram, neked, hogy a te jó voltodból tanulhatunk, és köszönjük Fia szeretetét és alázatosságát, hogy ilyen formában is mégis tanít bennünket. So, Phil, the word is yours.
Thank you, Balázs. Thank you, everyone, for welcoming us.
Köszöntünk mi is benneteket, és köszönjük szépen, hogy megadjátok ezt a lehetőséget, hogy most veletek lehetünk.
So Liz and I have been over to Szeged probably about 5 or 6 times in total, and we love being there. It's been great to meet people in the church.
Nagyon nagy szeretettel gondolunk vissza a találkozásainkra a gyülekezettel. 5-6 alkalommal is voltunk már Szegeden. Nagyon szeretjük Szegedet, szeretjük a gyülekezetet, szeretünk benneteket.
It would be better for us if we were there with you, but this is the next best thing.
Hát sajnos most nem lehetünk veletek, jobb lenne, jobban szeretném is, hogyha veletek lehetnénk, de ez majdnem olyan jó lesz most.
It's wonderful that even though we're in Britain and you're in Hungary, we can still be brothers and sisters in Christ.
És ez nagyon-nagyon nagy dolog, higgyétek el, hogy bármi itt vagyunk most a ködös Albionban és ti ott Magyarországon, de mégis testvérek vagyunk, nővérek és bátyok, illetve öcsök vagyunk egymásnak.
So Andy's asked me to preach this morning from the Gospel of Luke, chapter 19, verses 28-44.
A tanítás pedig Lukács evangéliumából fog elhangzani, 19. fejezet, 28-tól a 44. versig.
Balázs, shall I read it out in English and you read it out in Hungarian, or do you want to translate verse by verse?
Yes, because we are a bilingual church now, so please go on with the English and I will read after it the Hungarian.
okay. After he had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. When he had come near Bethphage and Bethany at the place called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying, "Go into the village ahead of you, and as you enter it, you will find tied there a colt that has never been ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you why you are untying it, just say that the Lord needs it." So those who were sent departed and found it as he had told them. As they were untying the colt, its owners asked them, "Why are you untying the colt?" They said, "The Lord needs it." Then they brought it to Jesus, and after throwing their cloaks on the colt, they sat Jesus on it. As he rode along, people kept spreading their cloaks on the road. As he was now approaching the path down from the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to praise God joyfully with a loud voice for all the deeds of power that they had seen, saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest heaven." Some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, order your disciples to stop." He answered, "I tell you, if these were silent, the stones would cry out." As Jesus came near and saw the city, he wept over it, saying, "If you, even you, had only recognized on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes. Indeed, the days will come upon you when your enemies will set up ramparts around you and surround you and hem you in on every side. They will crush you to the ground, you and your children within you, and they will not leave within you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation from God."
És így szól ez az igerész magyarul. Miután ezeket mondta, haladt tovább Jeruzsálem felé. Amikor Betfagéhez és Betániához közeledett, ahhoz a hegyhez, amelyet Olajfák hegyének hívnak, elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal. "Menjetek a szemközti faluba. Amikor bementek, találtok ott megkötve egy szamácsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok neki, az Úrnak szüksége van rá." A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, amint megmondta nekik. Amikor eloldották a szamácsikót, a gazdái megkérdezték tőlük, "Miért oldjátok el a szamácsikót?" Ők azt felelték, "Az Úrnak szüksége van rá." És elvitték Jézushoz. A szamácsikóra ráterítették ruháikat, aztán fölültették rá Jézust. Amikor elindult, az útra terítették ruháikat. Mikor már közel volt az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész csoportja elkezdte örvendezve hangosan dicsérni Istent a sok csodáért, amelyet láttak. Ezt mondták, "Áldott a király, aki az Úr nevében jön. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban." A tömegből néhány farizeus azt mondta neki, "Mester, ints meg a tanítványaidat." Ő azonban azt felelte nekik, "Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani." Mikor közeledett és meglátta a várost, megsíratta, és így szólt. "Bárcsak te is felismernéd ezen a napon, ami békességedre szolgál. Most azonban el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek napok, amikor ellenségeid körülvesznek sáncokkal, bekerítenek és szorongatnak mindenfelől. Földre tipornak téged és gyermekeidet, akik benned laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét." Amen.
In churches in Britain, we have various songs that either contain the words "Come Lord Jesus" or express a sentiment that we want Jesus to come to us. Sometimes when we pray, we ask that Jesus would come.
Anglia gyülekezeteiben több énekünk is van, ami azt a néhány szót tartalmazza, ez a refrén, hogy jöjj Úr Jézus, jöjj el Úr Jézus. Vagy olyan érzéseket, olyan érzelmeket közvetítenek ebben az énekben, amik ugye az Urunk visszajövetelét, Jézus második eljövetelét várjuk ezzel. És bizony az imáinkban is ezt mondjuk ki sokszor, kérjük az Urat, hogy jöjjön vissza.
But I wonder what we mean when we sing or when we say such things like that. What will the coming of Jesus do? What will it bring? What do we expect? What do we think it will be like?
De vajon, amikor ilyen dalokat éneklünk, vagy ezeket a szavakat mondjuk az imáinkból, vagy ezzel kapcsolatosan imádkozunk, Mit fog jelenteni az, hogy Jézus visszajön? Mit fog hozni számunkra? Mit várjunk ettől? Milyen lesz? Mit gondolunk? Milyen lesz ez?
Obviously, as Christians, we believe that Jesus is God. So when we ask Jesus to come, we're asking that God would come. But what will happen when God does come?
Természetesen, mivel keresztények vagyunk, ezt hisszük, hogy Jézus Isten. Tehát amikor Jézust arra kérjük, hogy jöjjön vissza, akkor tulajdonképpen Istent várjuk vissza. De mit fog jelenteni, mit fog hozni, amikor ő tényleg visszajön?
These sorts of questions are at the heart of this passage that we've just read. In first century Palestine, lots of the Jewish people were eagerly expecting the coming of the Lord.
Ezek a kérdések merültek föl, vannak tulajdonképpen a szívében annak az igerésznek, amit most felolvastunk. Ugyanis az első századi Palesztinában a zsidó emberek nagyon-nagyon nagy várakozással voltak a Mesiás eljövetelével kapcsolatban.
Many of the Old Testament prophets had prophesied that God would come to his temple, that God would come to his people, that God would come to Zion, his holy city. And there were various different ideas about what would happen when God did come in that way.
Nagyon sok ószövetségi proféta azt a proféciát kapta Istentől, hogy Isten vissza fog térni az ő templomába, vissza fog térni az ő népéhez. El fog jönni Sionra, el fog jönni az ő szent városába, és nagyon sok várakozás, és nagyon sok ezzel kapcsolatos hiedelem kelt szányra ebben az időszakban, hogyan lehetne mindezt siettetni. Mit is jelentene ez, hogyha ez bekövetkezik?
And in this passage we can see that there are three different responses to Jesus' coming.
Ebben az igerészben látunk három különböző választ arra, mit is, hogyan is lehet fogadni azt, amikor Jézus elérkezik.
In verse 37 we read that the whole crowd of disciples was glad that Jesus was coming, and they rejoiced at his entrance into Jerusalem so much that the Pharisees complained about it.
A 37. versben ugye azt olvassuk, hogy a tanítványok tömege van ott várakozva Jézusra, és örül annak, amikor Jézus megérkezik Jeruzsálembe. Ott állnak Jeruzsálem bejáratánál, és olyan öröm van bennük, annyira fölszakad belőlük az öröm Jézus láttára, hogy még a farizeusok is okvetetlenkedni, és hát panaszkodni kezdenek erre.
This is not just the 12 disciples named in the Gospels, because 12 people isn't a crowd. But we can imagine various people who'd heard Jesus teach, who'd been fed by him, who'd seen him do miracles. They all rejoiced at the figure of Jesus riding on a donkey to Jerusalem.
Ugye ez azt jelenti, hogy nem csak a 12 tanítvány van itt, és üdvözli Jézust, mert hát 12-t nem igazán mondanánk tömegnek, a Biblia sem így gondolkodik, a Biblia szerzője sem így gondolkodik. Ugye el tudjuk képzelni, hány ember volt az, aki hallotta a Jézus tanítását, aki ott volt, amikor ezreket vendégelt meg Jézus kenyérrel és hallal, akik látták a csodákat, amit Jézus tett, és találkoztak is vele személyesen. És bizony hatalmas öröm van bennük, amikor meglátják ezt az alakot, Jézust, ahogy épp egy szamárháton lovagol be Jeruzsálembe.
Why were they so glad that Jesus was coming? Was it because they thought their lives would be made easier? Perhaps, but that's not actually what happened for them. Was it because they knew who Jesus was and that what he was going to do? Probably not, because the Gospels tell us that the followers of Jesus were quite confused by his death on the cross.
Vajon honnan volt ez az öröm? Miért volt ennyire nagy öröm ezekben az emberekben? Talán azért volt, mert úgy gondolták, hogy ezzel, hogy itt van Jézus, könnyebb lesz az életük? Talán erre gondolhattak, de tulajdonképpen aztán nem ez történt. Vagy azért volt mindez, ez a nagy öröm bennük, mert tudták, hogy Jézus tulajdonképpen kicsoda, és mi az a küldetés, amit neki be kell töltenie, be kell teljesítenie? Erre a válasz úgy néz ki, hogy nem, hiszen az evangéliumból tudjuk, hogy a követői, Jézus követői bizony nagyon nagy gyásszal és nagyon-nagyon sokkolódva vették azt tudomásul, hogy a mesterüket elfogják, elítélik, megkínozzák és meghal a kereszten.
They probably had mixed ideas about what they thought would happen. But I think the most important thing is that they were pleased that Jesus, the person who they'd been following, the person who they'd heard, the person who they'd seen, the person who they'd seen do amazing things, was coming to them, was coming to their city to be with them.
Az igazság az, hogy valószínűleg elég sokféle gondolatuk lehetett ekkor, amikor meglátták Jézust. Lehetséges, hogy néhányan a Zakariás féle proféciához is kötötték ezt a képet, amikor meglátták Jézust Szamárháton, de tulajdonképpen a lényege mindennek, az ő örömüknek is a lényege az, hogy ott volt Jézus. Találkoztak Jézussal személyesen. Jézus személye volt az, akivel együtt töltötték az időt, akivel találkoztak akkor, amikor a megvendégelés történt, vagy amikor csodát láttak, vagy amikor a tanítását hallgatták, és ez a Jézus az, aki megérkezik a városba, hogy velük legyen.
The person is the key here. It's Jesus. And they're pleased that Jesus is with them. They're glad to see Jesus. It's Jesus who's coming. And somehow they know that's a good thing. Although they might not be able to explain how or why.
Tehát igen, Jézus személye a kulcs itt. Azért örültek, azért volt bennük ekkora boldogság, mert végre Jézussal találkoztak, mert Jézust látták. Jézus volt az, aki meglátogatta őket, és ezt valahol tudták, hogy egy nagyon jó dolog, bár valószínűleg maguknak sem tudták megmagyarázni, hogy miért.
By contrast, the Pharisees don't seem very pleased that Jesus is coming, or the disciples' response to it.
Ugye elég más az a fogadtatás, ahogy a farizeusok fogadják Jézus eljövetelét ide Jeruzsálembe. Ők ugye nem annyira kitörő lelkesedéssel fogadják, és pláne nem túlságosan örülnek annak, ahogy a tanítványok örvendeznek és újonganak Jézus láttán.
The Pharisees often have a bad reputation, but they were decent, devout, faithful Jewish people. The Jewish people had been given special treatment by the occupying force of the Romans, and they'd been allowed to maintain worship in the temple in Jerusalem. They hadn't been forced to have the Roman religion imposed on them.
Bár azt látjuk az evangéliumban, hogy ugye hát a farizeusokat nem mindig jó példaként mutatja be a Szent Szerző, és igen, nem túlságosan hát hízelgő a kép róluk, de azért higgyük el, hogy legtöbbször ezek az emberek igenis rendes, dolgos, alázatos és hívő, bízó emberek voltak. A zsidó nép egyébként a római hódítóktól egy nagyon különleges státusz kapott. Nem kellett, hogy a római isteneket imádják, meghagyták nekik a saját vallásuk gyakorlásának a szabadságát, nem erőltették rájuk. Így tudták használni, tudtak menni a római, vagy bocsánat, a jeruzsálemi templomba is.
And we know from John chapter 11 that the Pharisees worried that the Romans might take those privileges away from them. Without a temple, how could they worship God? The Pharisees could see no way through this, and so they were desperate not to alarm the Romans or give them any reason for closing down the temple.
János evangéliumának a 11. fejezetében látjuk azt, hogy tulajdonképpen a farizeusok miért is aggódnak itt. Azért, és ezt ki is mondják itt ebben az igerészben, hogy a rómaiak el fogják venni, ettől tartanak azokat a privilégiumokat, azokat az kedvezményeket a zsidóktól, amiket megkaptak. A templom nélkül hogyan fogjuk tudni Istent imádni? És nem láttak igazából más utat, nem annak a veszélyét látták csak, hogy a rómaiak mindezt el fogják tőlük venni, és ettől tartottak, hogy a templomot be fogják zárni a rómaiak.
And Jesus' arrival was an alarming thing. It was a destabilizing thing because Jesus claimed to be the true king, the true lord, and people were looking for a cause to rally around and to support. And the Romans would deal with that ever so harshly, as they had done in the past and would do in the future.
És bizony, maga Jézus személye is számukra egy, hát igen, igen, komoly jel volt, de számukra intőjel. Tulajdonképpen Jézus testesítette meg mint azt, ami a viszonylagos stabilitás, a rómaiakkal való viszonylagos békességnek a veszélye. Hiszen Jézus az, aki kinyilvánítja magáról, hogy ő az igazi király, ő az igazi úr, és az emberek bizony összegyűlnek körülötte. És lehetnek olyanok, akik ezt tovább akarják vinni, és ezt érvényesíteni akarják, és hát, mint tudják, a farizeusok is emlékeznek erre, a rómaiak minden kitörési, forradalmi eseményt véres módon folytottak el. Tulajdonképpen minden alkalommal egy komolyabb elnyomás lett egy-egy ilyen kitörés próbálkozásnak a vége, és ettől tartanak, hogy ez lesz majd a jövő.
So when the Pharisees see Jesus trotting on a donkey, when they hear the crowds praising Jesus, they're worried about what the Romans will do. Jesus' coming is a threat to them because it's going to upset and interfere with their own agenda and their own plans. The Pharisees believed that they knew what had to be done. God had spoken to them in the past and they were going to hold fast to what they understood that to mean. The Pharisees could not tolerate any idea that God might be doing something different to what they thought he was doing.
Tehát amikor a farizeusok látták Jézus belovagolni Szamárháton, amikor hallják a tömeget, ami éljenzi és dicsőíti őt, akkor egy dolog jár a fejükben, mit fognak a rómaiak tenni. Tulajdonképpen ez az érkező Jézus fenyegeti mindazt, ami nekik fontos, és amiben hisznek. És minden a szép kis világukat építő tényezőt ez veszélyeztet. Tudták, hogy úgy gondolták, hogy tudják, hogy hogyan kell, hogy cselekedjenek. Isten ugyanis beszélt a zsidó névhez a múltban, ugye a proféták által, és ők bizony a saját értelmezésük szerinti tanításhoz nagyon mereven igyekeztek ragaszkodni, és nem igazán tudtak kibékülni azzal az esetőséggel, hogy Isten valamit teljesen újat akar cselekedni, valamit máshogy akar tenni, mint ahogy ők elképzelték.
For the Pharisees, Jesus' coming is a threat that risks upsetting everything that was precious to them.
Tulajdonképpen Jézus eljövetele számukra mindazt veszélyeztette, amit próbáltak megőrizni, és amit fontosnak tartottak.
And then thirdly, there is the city of Jerusalem itself, the mass of people who are neither Pharisees nor the crowd of disciples who welcomed Jesus.
És ugye a harmadik féle fogadtatás azoktól érkezik, akik Jeruzsálem lakói tulajdonképpen. Az a néptömeg, akik nem tartoznak a farizeusok közé, és nem sorolhatóak Jézus tanítványai körébe sem.
They seem to be indifferent to Jesus' coming. They totally fail to understand its significance. They were looking for God to come, but they failed to see God coming in the person of Jesus riding on a donkey, because they had their own clear ideas of what God's coming would look like.
Ez a nép tulajdonképpen teljesen közömbös Jézus megérkezése hallatán nem értik, mi ennek mindennek a jelentősége, hogy Jézus Jeruzsálembe jön. Bár várják Isten eljövetelét, de nem fedezik föl azt, hogy mindez Jézusban valósul meg, aki egy szamárháton lovagol be a városba. Megvannak a saját gondolataik, elképzeléseik arról, hogy hogyan fog Isten eljönni hozzájuk.
In English we have a saying that there are none so blind as those who cannot see. And the mass of people in Jerusalem are blind, because the true meaning of who Jesus is and what Jesus is doing is hidden from their eyes, verse 42 says. Not because God is mean, but because the people refuse to see Jesus for who he is.
Van egy angol mondás, ami körülbelül azt jelenti, hogy nincs az a leginkább vak, aki képtelen arra, hogy túllásson a dolgokon. És igen, tulajdonképpen azok az emberek, akik ekkor Jeruzsálemet lakják, vakok arra, hogy meglássák az igazi jelentőségét annak, hogy mi történik ott Jézus eljövetelével Jeruzsálembe. És mindez el van rejtve a szemük elől, ahogy a 42. vers is mondja, nem azért, mert Isten közömbös számukra, vagy mert Isten nem szereti őket, hanem azért, mert elutasítják azt, hogy mindezt meglássák, felfedezzék.
And this is deeply upsetting for Jesus. Verse 41 says that Jesus weeps over the city, because he knows that he is the only hope for them, and that his way is the only way to bring peace, both peace with God and peace with one another. To reject Jesus' way is to take up another way, and it's a way that Jesus knows will lead to destruction.
És mindez nagyon elszomorítja Jézus. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus könnyeket ejt a város láttán, megsiratja Jeruzsálemet, és mindezt azért, mert tudja, hogy az, amit ő hoz, az egyetlen remény ezeknek az embereknek, és az ő útja az egyetlen igazi út, ami békét hozhatna ennek a városnak. Békét Istennel, és békét a jelenben. És tulajdonképpen az, hogy a város nép elutasítja Jézus útját, nem veszi észre, hogy Jézus az Isten, aki eljött közéjük, tulajdonképpen ez fogja elhozni a város számára a pusztulást.
In verses 43 and 44, Jesus prophesies the destruction of Jerusalem, and this is something that actually happened in AD 70, after a bitter and bloody war with the Romans ended with Jerusalem being besieged and destroyed. And this was all because the Jewish people had tried to bring peace by rising up in violence against the Romans.
És ugye, ahogy olvassuk a 43-as és 44-es versben, Jézus proféciát mond a város fölött, megjósolja, megjövendőli Jeruzsálem pusztulását, valamit, ami ugye Jézus Krisztus megszületése után 70-ben meg is történik. Egy nagyon véres felkelés, még véresebb módon való elfojtása következik, amikor a rómaiak körbeveszik és megostromolják a várost. Mindez azért történik, mert a zsidó nép úgy gondolja, hogy megpróbálja a saját békét biztosítani azáltal, hogy felkel a rómaiak ellen.
The people of Jerusalem failed to recognize the time of God's coming to them. They refused to see that Jesus was God, showing them a different way to live, a way of meekness and humility, a way of love and kindness, a way of repentance and trust.
Igen, Jeruzsálem lakói nem ismerték föl, hogy Isten eljött hozzájuk. Elutasították azt, hogy meglássák Jézusban Istennek a közelségét, aki bizony egy más minőségű életet mutat nekik. ami alázatos és szerény, ami szeretettel és törődéssel teli, és aminek az útja bizony a bűnbánat és a bizalom.
So, to go back to the question I asked at the beginning, when we say, come Lord Jesus, what do we mean by that?
Tehát amikor kimondjuk azt a néhány szót, hogy jöjj el Jézus, akkor vajon mit értünk ez alatt? Mi van a szívünkben?
We mean that we know that we need Jesus. We mean that we trust that his presence with us is all that we need. We mean that we want to follow him, not to press him into the service of our own agendas and ideas.
Mindez azt jelenti, azt értjük ez alatt, hogy beismerjük, hogy felismerjük, hogy szükségünk van Jézusra. Hogy felismerjük, hogy az ő jelenléte az, amire igazán szükségünk van, és felismerjük azt, hogy bizony követni akarjuk őt, és nem fordítva, nem akarjuk a saját elképzeléseink alávetni Jézus útját, hanem teljesen minden elképzelésünk fölé helyezzük.
The coming of Jesus brings challenges. It's a challenge for us to set aside our agenda and to welcome Jesus and his kingdom, no matter how disturbing and threatening that is to us and to the world around us.
Bizony, Jézus eljövetele egy kihívás mindannyiunk számára. Annak a kihívása, hogy mindaz, amihez ragaszkodunk és fontosnak tartunk az életünkben, bizony elkezdjünk ezekre máshogy nézni, és alárendeljük neki az ő országának mindezt. Annak az országnak, aminek az eljövetele bizony azzal fenyeget, hogy a feje tetejére állít mindent az életünkben, és teljesen átalakítja az életünket.
To welcome Jesus' coming, as the disciples did, is to know that we don't need to have all the answers. And let's face it, our answers probably aren't entirely right anyway.
Az, hogy várjuk Jézus eljövetelét, ahogy a tanítványok is várták, azt is jelenti, hogy belátjuk azt, hogy talán nem minden esetben kell tudjuk a válaszokat mindenre. Egyébként meg tegyük hozzá, nagyon sokszor a mi válaszaink, hát nem a legmegfelelőbbek.
To welcome Jesus' coming, as the disciples did, does not mean that hard, painful, testing times will not come. Many of Jesus' followers would have had to live through the terrible times of the siege of Jerusalem.
És bizony az, hogy Jézus eljövetelét várjuk, be kell, hogy lássuk, hogy nem jelenti azt, hogy nem fognak nehéz idők jönni az életünkben. Ugye tudjuk, hogy Jézus követői közül sokan meg kellett, hogy érjék azokat a nehéz időket, amiket Jeruzsálem ostroma után élt meg ennek a városnak a népe.
To welcome Jesus' coming, as the disciples did, is to declare that all is not lost, but that somehow, even though I cannot understand it, God is at work. And that's what faith is, isn't it? Faith is to believe that in a bedraggled, utterly normal-looking Jewish man on a donkey, the holy and living God who created all that exists is coming to be with the people who he loves.
És úgy várni Jézus visszajövetelét, mint ahogy a tanítványok tették, annak a belátása, annak a felismerése, hogy nem minden veszett el, hogy van remény. És bár az ember sokszor nem érti, nem értjük, Isten munkálkodik. Bár nem látjuk, ő fáradhatatlanul munkálkodik. És ugye ez a mi hitünk, hiszen abban az emberben, aki ott rongyosan egy szamárháton lovagol be a Szentvárosba, a Szent és élő Isten volt az, aki mindennek a teremtőjeként meglátogatta az ő szeretett népét.
And of course, God still loves us today. God is still humble enough to continue to come to us today. So how does he do that?
És persze, Istennek a szeretete semmit nem változott irányunkba. Ő ugyanúgy szeret ma is bennünket, És Istennek a szeretete bizony alázatos ma is, hogy tegye az ő módján, hogy szeressen az ő módján. De hogyan is teszi ezt ő?
God comes to us in Jesus Christ through the gift of his Holy Spirit in our hearts and in our churches. God comes to us in Jesus Christ through his living word in Scripture, in our readings and our sermons and our Bible studies. God comes to us in Jesus Christ through the gift of one another. You, sitting there in the church, are the gift of God to one another. God has given you these people around you to help you in following him.
És igen, Isten eljön hozzánk Jézus Krisztusban, az ő szent lelke által, ami át és átjárja a mi gyülekezeteinket, és betölti a mi szívünket. Isten eljön Jézus Krisztusban, hiszen ő az élő ige, az igeolvasásban, és abban, hogy most is például ez történik, tanítást hallgatunk, illetve olvasunk, vagy a Bibliát tanulmányozzuk. És igen, Isten eljön hozzánk Jézus Krisztusban azzal, hogy megajándékoz bennünket, azzal a testvérrel, aki most éppen lehet, hogy melletted ül, vagy a testvérekkel itt a gyülekezetben, hiszen ezeket az embereket azért küldte Jézus, hogy segítsenek, hogy őt követhesd.
So let's make sure that we're people who welcome Jesus as he comes to us today and every day, in however surprising a form he does come.
És arra hívlak és kérlek benneteket, hogy legyünk mi is azok, akik így örülünk Jézusnak, így örülünk Istennek, amikor eljön, és tulajdonképpen ugye itt van ma is, és eljön minden nap, bár lehet, hogy nem úgy, ahogy mi várjuk.
Let's pray to finish. Loving and gracious Lord, please help us to be those who rejoice and are glad at your coming. May we not be those who reject you because you don't fit in with our plans. May we not be those who trust in ourselves. But please keep our hearts soft and open to you, that we might see you and delight in your coming to us. In Jesus' name. Amen.
Imádkozzunk. Szerető és kegyelmes Urunk, kérlek, segíts bennünket, hogy mindig tudjunk örülni annak, hogy te eljössz. Hogy ne mi legyünk azok, akik elutasítanak téged, mert nem illesz a terveinkbe. Nem illik a terveink közé az, amit te hozol. És ne legyünk azok, akik saját magukban bíznak. Kérlek, hogy gyúrd hús szívé a mi szíveinket, ami mindig nyitva áll előtted, hogy megláthassunk téged, és örömmel fogadhassunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Köszönöm szépen, Balázs.
Thank you, Phil.
So... let's grab a cup of tea, coffee. Von kávé, von teát, és visi jövünk, és beszélünk az orrátról. So, let's grab a cup of tea, coffee, and let's talk about the thing together.
Same to you. Please grab a slice of big salami, then come back.